helyünket elfoglalva a gyermekektől elköszönünk, nekik a szokott rendszerint istentiszteleti alkalmak lesznek. Kérem, hogyha esetleg négy fő alatt van egy csoport, legyenek kedvesek értelemszerűen összevonni a csoportokat. Mi pedig Isten igének hallgatására készülve a 227. dicséretünk első, második és harmadik versét énekeljük el. A 227. dicséretünk a 295-ös dicséretünk dallamára énekeljük, ami szívünk csak te hozzád, Jézus Isten báránya. Kedves testvéreim, fennállva hallgassátok meg az evangélium szavát, amin szól hozzánk Márk evangéliumából, Márk evangéliumának 4. részéből, a 26. verstől eképpen. Jézus ezt is mondta, úgy van az Isten országa, mint amikor az ember magot vet a földbe, azután alszik és felkel, éjjel és nappal, a mag sarjad és nő, az ember pedig nem tudja, hogyan. Magától terem a föld, először zöld sarjat, azután kalászt, azután érett magot a kalászban. Amikor pedig a termés engedi, azonnal neki ereszti a sarlót, mert elérkezett az aratás ideje. Eddig tart Isten írott igéje, foglaljanak helyet. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az emberi életünk, de a gyermek fejlődése is, mondhatjuk azt, hogy egy folyamat, nem egy statikus állapot, mikor megszületik valaki, és úgy is hal meg, hanem egy folyamatos fejlődés, sejtek épülnek, alakulnak, majd elpusztulnak, egyre inkább erősödik egy gyermek szervezete, majd a felnőtt, felnőttként is tart ez a fejlődés, és azt gondolom, hogy lelki értelemben is egy hasonló állapotban vagyunk, folyamatosan fejlődhetünk, az Isten elénk adja ezt, hogy fejlődhetünk. Ezeket szoktuk nevezni, nagyon sokszor, gyakran emlegettem már itt a szószékről is ezeket a kríziseket, hogy a krízisekben mindig van lehetőség arra, hogy fejlődjél, vagy pedig úgynevezett regresszióba jutsz, és a regresszióban olyan korábbi át nem lépett szakaszokba ragadsz bele, ami gátolja a fejlődésedet. Ezért szoktam mondani, annak idején még több lelkész kollégám is mesélte Cseri Kálmántól, Gyökösi Endréig, hogy hát nagyon sok őszhajú gyerek rohangál az utcákon. Mert hogy elakadnak bizonyos szinten lelkileg az emberek, hiába megy el az élet, hiába múlik el az élet, a sejtek egyre inkább átalakulnak, egyre ráncosabbak leszünk, egyre kevesebb az erőnk, de hogyha lelkileg nem fejlődünk, akkor megtorpanunk, mert ugyanis a lelki fejlődés és a testi fejlődés ebben a szempontból nincsen egyenes arányban, sőt azt mondhatnám, hogy minél inkább idősebb leszek, érettebb leszek, annál inkább megtapasztalhatom az Istennek a kegyelmét és jóságát. A testem ugyan akár kárhozatra is juthat, akár teljesen megromolhat, e por hüvelyben lévő lélek mégis fölemelkedhet az Istenhez. Kedves testvéreim, a kamaszokra szoktuk azt mondani, hogy hát lusták. Képesek délig aludni, ha éppen fenn vannak, akkor is elvonulnak a szobájukba, és kütyűznek. Pedig a lélektanhoz kicsit értők tudják, hogy nem minden esetben a lustaságról van itt szó, amikor egy kamasz elvonul, vagy éppen befele fordul, és nincs kedve beszélgetni, hanem mondhatjuk azt, hogy ez egy belső lelki folyamat, egy fejlődés, ami hozzátartozik az életéhez, az élet szakaszához, abban az időszakban, annak a fiatalnak. Kedves testvéreim, ez a példázat csak Márk evangéliumban van található, amit felolvastam nektek. Lukács és Máté evangélista nem hozza. Náluk, az ő gondolkodásuk szerint az emberi cselekvésen van mindig a hangsúly, amikor magvetőről van szó, vagy Jézus Krisztus követéséről, a mennyek országának a hirdetéséről, mindig a cselekvésen, mindig az a lényeg, hogy te mit teszel az Isten országáért. Nagyon ritkán hallunk arról az evangéliumokban, hogy igazából nem kell tenned semmit. És ez egy nyugati civilizációban élő embernek teljesen megdöbbentő, hogy nem kell tenni semmit. Erről szeretnék majd egy kicsit ma bővebben beszélni nektek. A mi világunkban, a gondolkodásunkban is folyamatos tevékenység, cselekvés a hangsúlyos, sőt, ismerjük Pál apostolnak is ezt a gondolatát, ki is emeljük, hogy aki nem dolgozik, az ne is egyék. Folyamatosan dolgozni kell, munkálkodni kell. Egy mai filozófus, aki egyébként most Németországban él, magyarul tavaly megjelent egy könyve, a Kiégés társadalma, ez a címe a könyvnek, a Kiégés társadalma, és ő a pozitivizmust emeli ki, és a pozitivizmusnak a diktatúrájáról beszél, a mai ember szempontjából, a pozitivizmus diktatúrájáról. Azt nevezi a Kiégés társadalma című könyvében, azt mondja, hogy ha az ember eljutott odáig, hogy a társadalom által rákényszerített hiperaktivitás, multitasking életmódját folytatja, ami természetes a mai embernek, akkor az a kiégéshez vezet. A multitasking ember, az a hiperaktív, folyamatosan pörgő ember egyszerűen kiég. Aki nagyon sokat akar egyszerre csinálni, aki egyszerre akar csodálatos családanya lenni, egyébként is az, egyszerre akar a hivatásában is megfelelni, de még a gyülekezetben is szolgál mondjuk, és még egy munkahelyet azért bevállal, hogy több pénze legyen a családnak. Ez nem csak a kiégés felé vezet, hanem véleményem szerint fiziológiai megbetegedéshez, történetesen mondjuk szívinfarktushoz vezethet. A pozitivizmus diktatúrája a filozófus szerint a mai világunkban
legalább akkora nagy kihívás az embernek, mint annak idején több száz évvel ezelőtt a spanyol nátha, vagy még korábban a pest is. Akkor azért küzdöttek az emberek, hogy ezeket legyőzzék, egy kívülről jövő fertőzést kellett nekik valahogy kivédeni, de most belülről jön ez a fertőzés, ami egyszerűen beleránt bennünket egy olyan rohanó életmódba, amelyből nincsen mód kiszállni. Állítsátok meg a földet, le akarok róla szállni. Nem tudjuk megállítani a földet. Kérdezhetnénk, és fölteszi ez a filozófus a kérdés, hogy depressziós vagy? Hát ez természetes ma. Hiperaktív vagy? Hát ez is teljesen gyakori. Erre egyre gyakoribbak a hiperaktív felnőttek, de képzeljétek el, hogy a pszichológusok szerint egyre gyakorabb több a gyerek, aki esen is, tehát sajátos nevelési igényű, vagy hiperaktív, tehát különleges bánásmódot igényel. És ez nem jól van így. És azt gondolom, hogy mi bizonyos szempontból ezért tehetünk, ez ellen is tehetünk, de ezért is tehetünk. Ez ellen is tehetünk, mint nagyszülők, mint szülők, de ezért is tehetünk, hogyha a gyermekünk azt a példát látja, vagy az unokánk rajtunk, hogy belesodródunk ebbe a világba, és egyszerűen csak a szorongás elleni tabletták után nyúlunk, vagy éppen jobb esetben a tabletták, rosszabb esetben az alkohol és egyéb után nyúl az ember, hogy oldja azt a stresszt, ami éri. Most már 20 éves korban, 30 éves korban is beszélnek kiégésről, és azok a fiatalok, akik jampiként élnek, akkor hétvégén azzal foglalkoznak, hogy hogyan tudják kimosni magukból azt a hihetetlen stresszt, amit a multicégben meg kell élniük. Bemennek mondjuk 8-ra, és este 6-7 vagy 8-ig bent vannak, és hétvégén egy jó bulizással, egy jó nagy kicsapongással mondjuk ki, próbálják ezt levezetni, utána pedig elmennek a Lukács fürdőbe, Széchenyi fürdőbe, és megpróbálják kiáztatni a lelküket is. És aztán kezdődik hétfőn újra. És aztán bekopognak a lelkészhez, amikor 35 évesek, és azt mondják, hogy hát szeretnénk összeházasodni, mert úgy érezzük most már, hogy itt van az ideje. És aztán 38 éves korában a hölgy felhívja a lelkészt, hogy hát próbálkozunk, tiszteletes úr, De hát nem jön össze. Mert hogy ez a rohanó világ, ez a hihetetlen frusztráció maga után vonta azt, hogy az ember egyszerűen már nem tud az utódokra gondolni, vagy az utódokra tényleg az utódokért tenni akár, hanem egyszerűen csak túlél. Kedves testvéreim, ebben a példázatban éppen nem a mi emberi cselekvésünkön van a hangsúly, hanem az Isten munkáján. Azonban ne ugorjunk előre, nézzük meg, hogyan is indul ez. Azt mondja, hogy az Isten országa, a mennyek országa hasonló olyan folyamathoz, mint amikor elveti az ember a magot. Olyan folyamathoz. Szeretném hangsúlyozni, az emberi életed az egy folyamat, amelyben benne vagy. És ebben a folyamatban te Isten kegyelméből kapod a magot, kapod az ige hirdetések során, az imáidban, mikor leülsz és mindent kizárva a környezetedből igét tudsz olvasni, a Szentírás szavain keresztül te magot kapsz, a szívedbe jut az Istennek az igéje. Ez is nagy dolog és nagy ajándék, higgyétek el, nem természetes az, hogyha valaki leül és kinyitja a Szentírást, és megszólítja az Isten az igéből. Mert hogy az Isten kiválasztó kegyelme kell ahhoz, hogy valaki megértse azt az üzenetet. Van, aki kinyitja a Szentírást, és olvassa azt évek, évtizedek óta, de semmit nem ért belőle, nem tudja megmagyarázni, nem érti meg, hogy mit jelent az, hogy a szívemben van az Isten magja. És van, aki egyszer kinyitja az életében, vagy hall egy prédikációt, és rögtön megérti. Miért van ez? A kegyelmi kiválasztás az Istennek a titka. Az Istennek a titka. Csak abban lehetek biztos és bizonyos, hogy én az Istentől megszólított vagyok. abban nem kell, hogy biztos legyek, hogy a mellettem ülő ezt ugyanúgy átélte, vagy nem élte át. Az üdvbizonyosság elengedhetetlen ahhoz, hogy a hívő életünk ebben a folyamatban tovább fejlődhessen. Ha én megértettem az Istennek az üzenetét, és engem boldoggá tesz az, hogyha az Isten igéjét olvasom, akkor ez bennem elkezd kikelni, elkezd dolgozni. És ez nem a cselekedetektől függ, nem az én hozzáállásomtól függ. Pedagógusként, tanárként most már 2004 óta folyamatosan tanítok, és azt látom, hogy vannak gyerekek, akik a hittanórákon nagyon aktívan részt vesznek, és vannak gyerekek, akik folyamatosan nem foglalkoznak ezzel. De mégis azt kell mondanom, hogy az a titokzatos isteni erő, az a kegyelem, az munkálkodhat mind a két gyermekben. Abban is, aki nem foglalkozik vele. Abban is, aki rögtön rámondja, hogy én szeretnék ezzel törődni, és szeretném ezt olvasni. Pontosan a Márk evangéliumának a 4. részében, abban, ahonnan ezt felolvastam ezt a részt, annak az elején van az a szép példázat, azt mondja Jézus, kiment a magvető vetni, és történt vetés közben, hogy némely mag az út félre esett, de jöttek a madarak, és felkapkodták. Némelyik pedig a köves helyre esett, ahol kevés volt a föld, és azonnal kihajtott, mert nem volt mélyen a földben. Amikor pedig felkelt a nap, megperzselődött, és mivel nem volt gyökere, kiszáradt. Más része a tövisek közé esett, de a tövisek megnőttek, megfojtották, és így nem hozott termést. A többi pedig jó földbe esett, és mikor kikelt és szárba szökkent, termést hozott. Az egyik 30-szorosát, a másik 60-szorosát, sőt, némelyik a 100-szorosát is. Majd hozzátette Jézus, akinek van füle, hallja. Hallásra, van füle hallásra, hallja. Elvetjük, kedves testvéreim, a kis magot, akár hitoktatóként, vagy pedagógusként, vagy lelkészként, az ige magját, elültetjük a pici üzenetet a szívekben, és van, akinél rögtön megfogan, és áttöri a lágy földet, és szárba szökken, csodálatos azt tapasztalni, ha egy fiatal életben, vagy egy idősödő ember életében, mikor elkezd gyülekezetbe járni, elkezd közösségbe járni, lelki közösségbe, egyszer csak látod, hogy a hajtás elkezd kinőni. Ez csodálatos felfedezni. Mert emögött, tudjátok, mindig öröm van, mindig hálaadás van. És ez az újjászületésnek a titka, hogy elkezd kinőni az a magocska a szívben, még nem látod, de tudod, hogy elérkezik majd az idő, hogy ez elinduljon. A kereszténységünkben ugyanakkor nagy veszély rejlik abban, ha türelmetlenek vagyunk, ha már a kezdeteknél a termés hozamot kezdjük el számolni, és ez az egyházunk is borzasztó nagy hibát követel akkor, hogyha vannak lelkész értekezetek, majd gondoljatok rám pénteken, hányan járnak a gyülekezetetekbe? Hány konfirmandus van? Hányan keresztelkedtek meg? Hány az egyház fenntartó járulékot fizetőek száma? És akkor ennél a pontnál, amikor ezt így elmondják a lelkészek egymásnak, van, aki ilyen pici lesz, mert olyan gyülekezetben van, van, aki meg úgy kihúzza magát, mintha ez az ő érdeme lenne. És másról nem is folyik a beszélgetés, ezek a statisztikai adatok a legfontosabbak. Ilyenkor évelején be is kell küldenünk szépen ilyen 25 oldalas vizitációs jegyzőkönyv, úgy hívják, ezt majd el kell küldeni. De hogy tudjátok, az Isten országa egészen másról szól. Hallottam egyszer egy példát egy fiatal emberről, aki felkereste a lelkészt, és elmondta az életét, a nehézségeit, a nagyon nagy fájdalmait. És a lelkész annyira szívére vette ezt a történetet, hogy nem tudott semmit sem szólni, egy kukkot nem tudott szólni. Csak könnyek jöttek a szeméből. És mikor fölálltak, és búcsúzkodtak egymástól, akkor átölelték egymást, és együtt sírtak. És ez a fiatal ember, aki elment akkor a lelkészhez, később lelkész lett vidéken, és elkezdte hinteni az ige magvakat. Mert hogy nem mindig az az ige magvetés, hogy én elmondom az evangéliumot, hanem az is ige magvetés, hogy átölelem a másikat, hogy együtt örülök az örülővel, és együtt sírok a síróval, hogy emberként mellé tudok állni, hogy érzem a fájdalmát, de együtt tudok vele hálát adni az Istennek. Ez is lehet magvetés. Ezért nehéz pedagógusként a gyerekekkel, 45 perc kevés ahhoz, hogy akár egy gyereket is, nem is szabad testi kontaktust létesíteni, átöleljék. Mert hogy minden gyereknek, minden felnőttnek megvan a maga története. És ezeket a történeteket kellene megértenünk, és ezekből a történetekből kellene kiindulnunk. Kedves testvéreim, mi is talán gyakran vagyunk ilyenek, akik a hozamot nézzük, és emberi technikákat alkalmazunk, meg bizonyos emberi technikák ráhatásával igyekszünk minél nagyobb hozamot előhozni. Úgy is mondhatnunk, hogy elnézést kérek a kifejezésért, ráimádkozunk arra az emberre, hogy ismerje meg Jézust. Ahogy én egyszer jártam a Hit gyülekezetébe, és egyre erősebben, egyre agresszívabban éreztem azt, hogy meg akarnak gyógyítani egy lányt, és egyre hangosabban mondják, hogy az Úr Jézus nevében parancsolom neked, hogy gyógyulj meg. Hát én akkor kifordultam onnan, és eljöttem. Mert hogy mi nem tudunk az Úr Jézusnak parancsolni. Mi csak elfogadni tudunk. Mi imádkozni tudunk. Mi kérni tudunk. Mi alázatosan hálát adni tudunk. Kedves testvéreim, kedves gyülekezet, az kerül elő sok esetben, hogy számolják, mint mondtam, az egyháztagokat, gyülekezeti tagokat, számolgatunk, pedig azt olvassuk, hogy elveti a magot, és alszik és felkel, így van a Szentírásban, alszik és felkel, a mag pedig kisarjad, magától terem a föld. És ismeritek a verset, ez a vége, ez a magától, ez a kegyelem. Ez a magától, ez a kegyelem. Ráolvasással, ráimádkozással, úgy is mondhatnánk bizonyos kegyességi szinten, jól gyomorszájba evangélizálok valakit, és majd beesik a kereszt alá. A szeretetlen, ítélkező kereszténység nem segít, mert szeretni kell az embereket, szeretni kell az Istent. És ha te szereted az Istent, akkor ő megtanít téged, hogyan élheted meg ezt a gyakorlatban, a cselekedetekben. Ha meg nem szereted az Istent, azt kell elmondani neki, üres vagyok, Uram, üres vagyok az emberi kapcsolataimban, de én szeretnélek jobban szeretni. Kedves testvérek, nem a mi beavatkozásunktól függ tehát, nem a mi teljesítményünktől függ, hogy valaki Krisztus tanítványa lesz-e vagy nem. Ha így lenne, akkor több lelkész, kollégám, hát lehet, hogy én is velük együtt, nem végeznénk tovább a szolgálatot. És az a kollégám, aki Baranyában 10 özvegy asszonynak tart istentiszteletet minden héten, úgyhogy elmegy értük autóval, egy kis busszal, összeszedi őket, és utána istentiszteletet tartanak, nem csinálná. Mert nem ember szeretetből csinálja, hanem Isten szeretetből. És tudja azt, hogy az a magocska az utolsó pillanatban is kikerhet. Mint annál az embernél, akit egyszer említettem nektek, mikor az Oriba, nem is az Oriba, a MÁV kórházba fölhívtak egy haldoklóhoz. Teljesen csöndbe volt mindenki. Beesett arcú úr feküdt az ágyon. Sárga volt már. Nehezen lélegzett. És akkor elkezdtünk imádkozni, és amikor mi atyánkhoz jutottunk, akkor felhördült. És én hiszem, hogy az utolsó pillanatban is kikelhet a mag. De hogy a magnak ki kell kelnie, mert az a keresztény életünknek a jele. Ki kell kelnie a magnak, amit hallottál. és engedni kell, hogy kikeljen ez a mag. Kedves testvéreim, akkor mit tehetünk? Legyünk tétlenek? Ez a másik nagy veszély. Tiszteltes úr, hiszek én, de én itthon. Nekem is megvan a maga a hite. Mit tegyünk hát? Tiszteltes úr, nem tudok mit kezdeni a családdal. Hát ők ilyenek, nem járnak templomba. De igenis tudsz tenni. Össze tudod tenni a kezedet, és tudsz értük imádkozni. Tudsz értük imádkozni úgy, ahogy az az egyszerű özvegyasszony, aki a lumpen ateista férjért évtizedeken keresztül imádkozott, és ugyancsak az utolsó pillanatban, amikor ott voltak a kórházi ágyon, egymás kezét fogva, látta a szemén, ez az özvegyasszony mesélte, látta a szemén, hogy megtörtént a csoda. Mert van, akinek így következik be a reménysége, a hite és az Isten iránti szeretete. Kedves testvéreim, el kell hinteni a magot. El kell hinteni a magot, és ez a mi dolgunk, ez a te dolgod. Nem csak a hitoktatóknak, a pedagógusoknak, nem csak a lelkészeknek, hanem el kell hintened az ige magvát. Lehet, hogy egy ölelésben, lehet, hogy egy bátorító szóban, de lehet, hogy az Isten kemény igéjével, mert valakit meg kell inteni. Mindenkinek külön-külön akar eledelt készíteni az Isten. A te dolgod az, hogy hinsd a magot. Itt Budakeszin, Budajenőn vagy Telkiben, vagy ahol éppen élsz vagy dolgozol. Nem tarthatod meg magadban azt a kincset, amit az Isten neked adott. Mert tudjátok, az aratnivaló sok, de a munkás kevés. Amen.